benne pedig a rovatgazda, Katona Csaba történész. Ő most éppen telefonon jelentkezik. Szevasz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Azért mondtam az ismeretlen ismerőst, mert hogy talán a NER nyomda, mint fogalom sokaknak mond valamit, de hogy kiről kapta a nevét, talán még NER Izidor neve felmerül, de NER Imréjé talán kevesebbe pedig kevesebbekben, de nagyon nagy és nagyon komoly nyomot hagyott ő a magyar könyvkiadásban lévén, hogy ő újította meg a műfajt, de nem akarom elvenni a kenyeredet, úgyhogy egy kicsit a NER dinasztiát vegyük górcső alá.
Vegyük bizony annál is inkább, mert páratlan kulturális teljesítményt tudtak fölmutatni egyrészt Magyarországon, de másfelől még az Egyesült Államokban is, ami talán még kevésbé ismert. És ugye azért esett a választásunk ma NER Imrére, mert nyomán 1890. február 3-án született, tehát tegnap volt az évfordulója a születésének. És valóban, ahogy mondod, fel tudott nőni az édesapjához, egy egészen kiemelkedő teljesítményt tudott nyújtani a magyar tipográfiában, nyomdászatban, könyvművészetben, és ki tudja, hogy milyen teljesítményt tudott volna még nyújtani, ha Mauthausenben az életét nem veszti valamikor 1944. májusában. És ezzel, ugye amikor Szervant arról beszéltünk nem olyan rég, akkor már is visszautolhatunk arról, hogy sajnos NER Imre is úgy fejezte be az életét rendkívül méltatlan embertelen körülmények között, ahogy ez normális esetben nem történhetett volna meg. Nézzük először a család történetét. Kezdjük ott, hogy egy zsidó származású családról beszélünk. Alapvetően egy NER Sámuel volt az, aki elindította a családot úgy abba az irányba, hogy ismerté váljanak, de tegyük rögtön hozzá, hogy vándorkönyvkötő családból származtak a NER-ek. És aki aztán föltette a NER-eket úgymond a magyar nyomdászat térképére, az NER Izidor volt, aki 1860-ban született gyomán, 1935-ben halt meg. Ugye egy személyes nyomdát alapított nagyon fiatalon 1882-ben, és ebből nőtte ki magát aztán a ismert NER nyomda. Elképesztő mennyiségű könyvet adtak ki, nagyon komoly minőségben, és rögtön hozzáteszem, hogy NER Izidor mindamellett még egy normális életet is tudott élni. Netter Kornéliának hívták a feleségét, 6 gyermekük született. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a századfordulóra, amikor ugye már kiteljesedik a monarchia, a polgári társadalma és a self-made man polgárok érvényesülni tudnak, addigra gyakorlatilag eljut oda, hogy évente mintegy 1500 nyomtatvány kezel a nyomda, folyamatosan kapják a megrendeléseket, és 20. században még tovább fejleszti a nyomdáját. És hát méltó örököse, az az ember, aki úgymond egyre inkább átveszi tőle a dolgokat, az nem más, mint a fia, NER Imre. Idéznék tőle egy mondatot, ez így hangzik, hogy életem értelme nem az, hogy nyomdász vagyok, hanem az, hogy szolgálok. Ebben benne van az ő hozzáállása, hogy a nyomdászatot nem egy öncélú dolognak tekintette, hanem olyasminek, ami nagyon sok mindent hozzá tud tenni a kultúrához, meg az országnak a hagyományaihoz. És azon kívül, hogy ő is egy teljesen kiegyensúlyozott családi életet élt, 1917-ben házasodott meg, hát nagyon sokat tett azért, hogy valóban megújuljon a magyar könyvészet. Több korszakát tartják számon. Tehát volt az úgynevezett szecessziós korszak, ez még a század elő, ugye a szecesszió akkor uralkodik nagyon sok helyen. Ha meg a szecessziónak nyomait akarjuk látni, akkor elég Budapesten sétálgatni, de hát Kecskeméttől Bajánál Szabadkáig nagyon sok Szegeden meg lehet ragadni ma is a szecessziónak az emlékeit. Volt egy olyan álláspontja neki, hogy egy jó tipográfus tud úgy könyvet csinálni, hogy semmilyen ábrázolás nincsen, csak betű, és mégis esztétikus, és mégis szép. És túlzott díszítettséget még a szecessziós korszakában sem szerette egyébként, de aki látott már egyébként NER könyvet, szerintem elég karakteresen föl lehet ismerni. És aztán majd ezt váltja föl az úgynevezett barokk korszaka, ez egy teljesen más stílust fog hozni, visszanyúl a barokk korához, de itt sem áll meg, mert aztán még egy klasszicista korszaka is van neki. És ki tudja, hogy még milyen korszakai lettek volna, ha nem éri utol NER Imrét a történelem rettenete, a történelem iszonyata. Vele ugyanis az történik, hogy 1938-ról a zsidó törvények miatt nagyon-nagyon sok mindentől vissza kell vonulnia, holott egy nemzetközileg elismert szakemberről beszélünk. Nemzetközi elismerések sorát kapja, egymás után kapja a megrendeléseket, Erdős Rönétől Balázs Bélán át Szabó Lőrincig nagyon sok mindenkivel dolgozik, és emberi kapcsolatot is ápol velük. De sajnos ismerjük a magyar történelmet, hogy hogyan válik katasztrófává a 30-as évek második fele. őt is kiszorítják minden pozíciójából, lényegében, hogy a nyomdát azt tudja, hogy tovább tudja vinni, és hadd idézem neki egy levelét 1938-ból. Ezt az akkor gimnazista fiának, Mihálynak írja, és akkor két idézet ebből a kötetből. A másik elfogultsága és elhamarkodott ítélete semmiképpen sem szabad, hogy az ember befolyásolja az önmagáról való ítéletében. Tisztességes és erkölcsi alapon álló ember úgy él, hogy folyton azt keresi, hogy neki a mi a jó és kellemes, hanem azt keresi, hogy mi a helyes eljárás, mivel nem okoz kárt másnak. És folytatom ezt a levelet. De éppen mert zsidók vagyunk, és mert mások ezt kétségbe vonják, tudni illik a magyarságukat, nekünk be kell bizonyítanunk, hogy értékes és jó magyarok vagyunk, ennek az egyetlen módja pedig az, hogy mennél több, mennél jobb, mennél értékesebb magyar munkát végezzük. Hát ezt az embert sikerült kiszorítani a magyar közéletből, és
hát úgy látszik, hogy nem volt elég ez, Csaba, mint ahogy legtöbbször azt láttuk ezekkel az emberekkel, hogy hiába gondolták ők, hogy ennek értéke van, és volt ebben teljesen igazuk, mások egész egyszerűen más értékrenddel bírtak, és nem így gondolták.
Pontosan erről van szó, és az a katasztrófa az egészben, hogy ő tényleg azt a fajta polgári attitűdöt képviselte, aminek a lényege, hogy a polgár eltartja magát és a családját, ezáltal válik szabad polgárrá, ugye az angol liberal szó eredetileg azt a polgárt jelentette, aki anyagilag független, ezért szellemileg is független. És megint csak idézném őt, hogy bármilyen sikeres eredményes munkálkodásnak csak az a része számít, amelynek a közhasznát látja, és amely az egyetemesség javát szolgálja. És mások pedig úgy gondolták, hogy ez az ember nem magyar, vagy nem elég magyar, és borzasztó véget ért az élete, ahogy az előbb említettem, ugye őt internálták. Vele együtt halt meg a táborban a felesége, az özvegy édesanyja, Kner Izidorné. A gyermekei haza tudtak térni, viszont Mihály 22 évesen öngyilkos lett, képtelen volt feldolgozni mindazt, ami vele történt. Ugyanakkor azonban szeretném egy olyan dologra is fölhívni a figyelmet, ami pedig azt mutatja, hogy a Kner család tagjai között volt olyan, aki szerencsére át tudta vészelni ezt az időszakot, ez pedig nem más, mint Kner Albert. Kner Albert ugye az imént említett Imrének a testvére, és ő időben érzékelvén azt, hogy milyen irányba tart az európai és ezen belül a magyarországi politika, fogta magát és emigrált az Egyesült Államokba. Egész egyszerűen képtelen volt itthon maradni. Ugye a testvére úgy ítélte meg, hogy lehetetlen, hogy megtörténjen az, ami aztán megtörtént. Ő feltette a kérdést, hogy de használ az én halálom az országnak? Nem használ, akkor ez nem történhet meg. Kner Albert más utat választott, kivándorolt Chicagóba, ahol aztán egy rendkívül sikeres nyomdász lett belőle. És itt tennék egy kis pozitív visszacsatolást. Itt arról van szó konkrétan, hogy a Békés megyei levéltár nyugalmazott igazgatója, Erdély Szádám, aki rengeteget foglalkozott a Kner családdal, és volt is vendégünk ebben a műsorban pár évvel ezelőtt, legalábbis online formában, egész egyszerűen egymás mellé pakolta a Kner család magyarországi levelezését, és 1940 és 1949 között az Amerikából érkező leveleket. Tehát nyomán Budapesten, Chicagón keltezett leveleket, amiből egy fantasztikus történet állt össze, ennek a családnak a históriáján keresztül meg lehet ragadni lényegében Magyarország történetének az egészét, és ebből meg is jelent szerencsére egy könyv, Levelek a Kner család életéből 1938-1949 címmel a Tények és Tanúk sorozatban. Én mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy olvassa el, és hogy mennyire így van a dolog, mennyire érdekes a dolog, ez egy dolgot tennék hozzá. Ártatlanok címmel a Vígszínházba tavaly felolvasó színházi produkciót raktak össze belőle, és kibontakozik a család sikeressége, aztán pedig a tragédiája, és azon keresztül a magyarországi polgárosodás, és egyáltalán ennek a szegény szerencsétlen Magyarországnak a tragédiája 20. század derekán. Amikor Kner Imréről megemlékezünk, akkor érdemes arra is utalni, hogy mindig azt szokott elhangzani, hogy milyen társadalmi csapás érte az országot, hogy mennyi kiváló ember vesztette az életét a háborúban, aztán pedig a munkatáborokban, utána a kitelepítések következtében, a Málenki robotra hurcolás következtében, és mégis azt mondanám, hogy bármennyire szomorú társadalmi következményei vannak, mindig az embert lássuk, akinek az élete pótolhatatlan, és még iszonyúbbá válik a tragédia attól, hogy teljesen hétköznapi emberek is az áldozatává válnak ennek az őrületnek a 20. század derekán. talán egy picit az ember nem is gondol abba bele, hogy ugyanolyan tragédia tud lenni egy utcai kéregető halála, mint egy kiemelkedő személyiségé. Ugyanakkor nyilván egy kiemelkedő személyiséggel tudjuk leginkább példázni azt, hogy mi történt ezekben az években.
Érdemes megemlíteni Kner Piroska szakácskönyvét, amelynek az egésznek a megkerült, egy érdekes megkerült, elveszett és megkerült szakácskönyvről Parti Nagy Lajos írt egy regényt. Egyébként a kedves hallgatónk is felhívta rá figyelmet, az Árnyék Porocska című regényről van szó, és Kner Piroska pedig a Kner Izidornak volt a legfiatalabb húga.
Így van, és akkor hívjuk fel a figyelmet még valakire, nevezetesen nem másra, mint Hajman Györgyre. Hajman Györgynek hosszú élet adott, 1914-ben született, 1996-ban halt meg, és hát ő bizony Kner Ilonának volt a lánya, tehát ő egy Kner unoka, és valami egészen elképesztő teljesítményt tett le az asztalra abban a tekintetben, hogy a Kner családról mindent összeszedett, összegyűjtött, nem beszélve, hogy ugyanezt megtette Misztótfalusi Kis Miklós, vagy Tótfalusi Kis Miklós kapcsán, akinek ugye azért mégiscsak van kötődés egy másik szakácskönyvhöz.
Érdekes egyébként, hogy annyi ilyen történetet fel lehetett volna sorolni, és elő lehetett volna venni, hogy egy kicsit nagyobb hangsúly van az idei holokauszt emléknapon, mert én úgy érzem, hogy ez nem volt akkora hangsúly, legalábbis.
Ugye kerek évfordulója van most ennek a szomorú eseménynek. Ugye 1945-ben szabadították fel a koncentrációs tábor.
Ja igen, bocsánat, a holokauszt emléknap csak később lesz le, akkor lehet, hogy majd erre valamiféle kommunikáció azért születik.
Egyébként mi lett a...
Hogy...
Bocsánat.
Szívből remélem, hogy valamit tudunk majd törleszteni az adósságból ilyen történetek felidézésével, annál is inkább, mert ugye az ember borzongva tapasztalja, hogy ma is van olyan vélemény, mely szerint nem is volt olyan nagy baj, ami akkor történt. Azt gondolom, hogy igen, ha egy ilyen hát történetet ezt... végighallgatunk épp lélekkel, akkor nincs miről beszélni.
Nincs, de hát ezeket a véleményeket nem is érdemes ide idézni.
Viszont a Kner hagyatékkalnak a további sorsáról, illetve nyilván amikor ugye a szocialista állam berendezkedés teret nyert, akkor ezeket a vagyonelemeket is
államosították. Uh-huh. Természetesen, idézőjelben természetesen. Tehát ugye a magyarországi polgárság tragédiája az tényleg az volt, belétve a zsidó polgárságot is, hogy át kellett élniük a kirekesztő törvényeket, a háborút, és hogyha valaki még életben maradt, akkor meg ezek közül, hogyha valaki tehetősebb polgár volt, akkor azzal kellett szembesülni, hogy utána meg kizsákmányoló kapitalistának, karvajtőkésnek minősült, és az állam ismét rájuk csapott. Tehát számos ilyen történetet tudunk, sajnos ez történt a Kner családdal is.
Igen.
Csaba, nagyon szépen köszönjük, mert megint rávilágítottál egy kicsit erre a ismerős, de ahogy András fogalmazott, ismeretlen családra.
De a hallgató elismerése a lényeg, nem a miénk, azt írja az egyik hallgatónk, hogy in memoriam Kner Imre, már megint az az érzésem, többet tanul a lányom töriből, mikor hiányzik a suliból. A legtöbb mi kapható, nem Csaba?
Én azt gondolom, hogy igen, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy csak egy, vagy két, vagy tíz ember felkapja a fejét arra, hogy egyszer köztünk éltek Kner Imre, és nem csak, hogy köztünk élt, hanem alkotott is, akkor már nem beszélgettünk hiába.
Igen, végszónak is tökéletes.
Köszönjük szépen, Csaba. További szép napot, jó munkát neked.